Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával, a Krisztus által. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ámen. Jöjjetek, kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, örvendezzünk az Úrnak, menjünk elébe hálaadással, vígadozzunk neki zengedésekkel. Ahogy a zsoltáros buzdítását is hallhattuk, énekeljük az 50. zsoltárunk első versét. Az 50. zsoltár első verse így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. Foglalja el helyét, és magasztaljuk az Urat kegyelméért és igazságáért. Énekeljük a 331. dicséretünk éneklésével a 331. dicséret első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Oh,
Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel. Könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom János evangéliumának 2. fejezetéből, a 2. fejezet 13. versétől a fejezet végéig Istennek ígéjét. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, alázatos szívvel és figyelemmel, miképpen szól hozzánk Istennek ígéje János evangéliumának 2. fejezetének 13. versétől. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltó pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindannyiukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Kedves testvéreim, hallottuk Istennek ígéjét, helyünket elfoglalva, szívünket felemelve fohászkodjunk közösen. Teremtő Szentlélek, te teremted az írott igét bennünk élővé és hatóvá. Hálásak vagyunk mindazért, hogy kegyelmedet kiárasztod ránk, és elküldött szent lelkedet, hogy megérthessük a te ígédet. Köszönjük, hogy mindezt a mai napon is megengedett számunkra. Megengeded mindezt virágvasárnap csodáján, amikor nagy ünneplés közepette Jézus bevonult Jeruzsálembe. És ugyanígy bevonul a mi életünkbe is. Hiszen mi magunk is ott vagyunk ebben a tömegben. Kérünk most, hogy ezt a csodát engedd meg számunkra, hogy átérhessük. Ezt a csodát, amelyet szent lelkeden keresztül juthat el hozzánk, és azon a szent lelken keresztül, amely vigasztalást ad akkor, amikor haláleset történik családjainkban, akkor, amikor megbetegszünk, akkor, amikor reménykedünk valamiben. Te vagy az, aki kiválasztottál bennünket, egy néppé formálsz bennünket. Kérünk, erősíts meg most is a te igéden keresztül, hogy még közelebb juthassunk hozzád. Hiszen látod a mi életünket, és mi is látjuk, időnként be is valljuk, hogy van nekünk hajlékunk, vagy reméljük, hogy van nekünk hajlékunk nálad. És mégis minden napjainkban elbukunk, és újra bukunk. Mégis az a reménység tölti el szívünket, hogy féltőn szerető Úr vagy te, aki látod a mi szívünket, látod a mi bűnbánatunkat, látod a mi életünket, és ezeken keresztül könyörülsz. Könyörülsz, hogy visszatérhessünk, és még tökéletesebb módon tudjunk dicsőíteni téged a mi életünkön keresztül. Kérünk, hogy te ébreszd föl bennünk magasztalásod örömét, hiszen magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemmel hívogatlak téged. Hívogatunk. Világosíts meg minket, Urunk. Jövj el, teremtő Szentlélek, és szent ajándékaiddal újítsd meg a mi szívünket. Ámen. Énekmondással is fohászkodjunk és készüljünk az ige hirdetésre. Énekeljük a 164. dicséret első versét, mely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Ünneplő testvérek, hallgassuk meg a mi Urunk szavát, amely most János evangéliumából hangzik hozzánk, a 2. fejezet 16. verséből, tehát az előbb hallott ige szakaszból, annak a 16. verséből a következőképpen. Jézus Krisztus ezt mondta: ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Eddig Isten írott igéje. Thank you. Virágvasárnap van. Az a nap, amikor itt az Isten tiszteletünkön emlékezetünkbe idézzük Jézus Krisztusnak utolsó útját Jeruzsálembe, az ő kereszthalála előtt. Ha elolvassuk a többi evangéliumból is mindazt, amit Isten szent lelke útmutatás alapján erről az evangélisták feljegyeztek, akkor láthatjuk azt, hogy valóban sokaság kísérte, tömeg kísérte be oda a városba, királyként ünnepelték, és aztán, amikor megérkezett Jeruzsálembe, és erről olvastunk János evangéliumából, akkor betér a templomba, és ott rendet csinál. János evangélista nem Jézus Krisztus szenvedés történetéhez kapcsolva ad hírt erről, mint ahogy a többi evangélista, hanem rögtön az evangéliuma elején, hiszen a második fejezetben találhatjuk meg ezt a történetet. Jézus Krisztus, így olvastuk, kötélből korbácsot csinált. Sokan fennakadtak már ezen a korbácson. Mit keres ez az eszköz egyáltalán a szelíd Jézus kezében? Jó lenne felismerni, hogy ennek a történetnek a középpontjában nem a korbács áll, hanem az Úr Jézus Krisztus, az a Jézus Krisztus, akit az Isten háza iránti féltő szeretet emésztett. Ne akadjunk hát el az ostornál, hanem figyeljünk Jézus Krisztusra. Mit látott Jézus, amikor bement a jeruzsálemi templomba? Látja, hogy ott vannak különböző árusok, akik állatokkal kereskednek, szükség volt az állatokra a templomi áldozatokhoz, de a kereskedés ott folyt a templomon belül, a templom előcsarnokában. Ott volt a sok állat, bárányok, ökrök, és aztán galambok is, hiszen a legszegényebb embereknek csak erre kellett. Aztán pénzváltókat is látott. A templom területére nem lehetett bevinni idegen pénzt, nem lehetett római pénzt bevinni, nem lehetett ilyen pénzt használni, és ezért volt szükség arra, hogy átváltsák arra a pénzre, arra a szent siklusra, amelyet ott, abban az épületben használni lehetett. Ott vannak hát ezek a pénzváltók is, ott ülnek az asztalaik mellett. Jézus azonban nem csak azt látta, ami a szeme előtt volt. Azt is látta, ami az emberben, az emberekben volt. Sámuel első könyve 16. fejezetében olvashatjuk ezt az igeverset. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Jézus azt is látta, hogy megromlott az Isten tisztelet. Mert mi is az Istennek kedves Isten tisztelet? Annak a felismerése, hogy megnyílt előttünk az atyai ház ajtaja, és hangzik a hívás, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhetet hordoztok. És mi jöhetünk tékozló fiakként, rongyosan, tépetten, megszégyenülten, bűnösen. Jézus látta, hogy ebből az atyai házból mi lett. Kalmárkodás háza. Piac, bazár, nyerészkedés. A kegyelem helyébe az üzletelés lépett. A kufárság lelkülete uralkodott el ott a templomban is. Jézus látta azt, hogy bár az áldozatokat bemutatják, azok mennek szépen rendben, de az emberek szívében nincsen bűnbánat. Vajon mit lát Jézus ma a mi Isten tiszteleteinken? Milyen indulatot talál bennünk? a mi templomunkban nincsenek állatok. Nem kereskedik senki állatokkal. De lehet, hogy mégis mi is foglalkozunk ilyesmivel, mint üzletkötés. Lehet, hogy magával az élő Istennel akarunk üzletet kötni. Jézus Krisztus többek között elmondott egy olyan példázatot is, amikor itt járt a földön, amely két emberről szólt, egy farizeusról és egy vámszedőről. Mindkettő ott volt a templomban, mindkettő imádkozott. A farizeus ilyen szavakkal: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Mi jellemezte ezt az embert? Azt tűnik ki a szavaiból, hogy ő meg volt elégedve magával. Öntelt, talán azt is mondhatjuk, hogy büszke ember volt, de az mindenképpen világossá válik a szavaiból, hogy különbnek tartotta magát másoknál. És annál a másik embernél, aki ott volt a közelében tőle nem messze, annál a vámszedőnél pedig mindenképpen különbnek tartotta magát. És úgy tűnhet, igaza is volt neki. Hiszen a vámszedőkről tudjuk azt, hogy abban a korban ugye az elnyomó római hatalmat szolgálták ki. Ezért is tartották a zsidók árulóknak őket. S ráadásul többségükről tudott volt, hogy igencsak becsapták az ügyfeleiket. És elég sok pénz vándorolt így módon a saját zsebükbe. Hát azért mégiscsak van különbség a kettőjük, a farizeus és a vámszedő magatartása között. Valóban van, ezt senki sem tagadhatja. Jézus azonban ezzel a példázattal éppen arra akarja felhívni a figyelmünket, akkori hallgatóinak a figyelmét is, és a miénket is, hogy aki úgy áll oda az élő Isten elé, hogy a maga vallásos, erkölcsi, vagy akármilyen teljesítményeire hivatkozik, az alapvetően téved. Jár nekünk egyáltalán Istentől valami jó? Hadd kérdezzem még egyszer. Jár nekünk Istentől egyáltalán valami jó? Ha Isten igazságosan azt adná, ami nekünk jár, amit megérdemlünk, akkor az a halálos ítélet lenne. Ezt azonban már végrehajtotta egyszülött fián az Úr Jézus Krisztuson ott a kereszten, és az evangélium arról szól, amelyet hallhatunk újra és újra, hogy éppen ezért nekünk kegyelmet akar adni Isten. Tehát, hogyha valaki, ahogyan az egyik reformátor Luther Márton írta, érdemei és erényei díszruhájában jelenik meg az Isten előtt, az alapvetően eltévesztette a dolgot. Az ilyen ember valóban a halálos ítéletet kapja, mert ha azt követeli, ami neki jár, akkor megkaphatja. És ha nem hiszi azt, hogy az ő halálos ítéletét Jézus már elszenvedte a kereszten, akkor neki kell azt elszenvednie, és az maga a kárhozat. De pontosan ettől akar bennünket megmenteni a mi Urunk. Ehhez viszont azt kell komolyan vennünk, hogy mi nem követelhetünk semmit Istentől, mert minden ajándék, minden jó ajándék. Ajándék a bűnbocsánat, az örök élet, az, hogy visszafogad Isten bennünket, hogy helyreállhat a kapcsolatunk vele. Mindez ajándék kegyelemből van, úgy, hogy nem érdemeljük meg. Isten azonban kész kegyelméből adni ezeket. Jó lenne őszintén megvizsgálnunk, hogy nem kísérte minket is sokszor ez, hogy különnek tartjuk magunkat a másiknál. És úgy tűnik, hogy igazunk is van, csak éppen azt felejtjük el, hogy vajon Isten milyeneknek talál bennünket. A jeruzsálemi templomot erről olvastunk az evangéliumból, kalmárkodás házává tették. Üzlet folyt benne, és emberek egy csoportja mérhetetlen hasznot húzott az üzletből. Ez viszont mások számára annak megtapasztalását jelentette, hogy becsapták, kihasználták őket. És ez utóbbiak szívében pedig előbb-utóbb megjelent a keserűség, elégedetlenkedés, talán az irigység is. Lehet, hogy bennünk is talál az Úr Jézus ilyenfajta indulatokat is. A helyzetünk, a körülményeink valószínűleg nagy mértékben különböznek azoknak az embereknek a helyzetétől és körülményeitől. De úgy gondolom, nem tévedek, ha azt mondom, hogy a megkeseredés állapota számunkra is ismerős. Lehet, hogy a magánéletünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Nincs társunk. Vagy aki van, az végképp nem a társunk. Különféle nyavajákkal, betegségekkel kell küzdködnünk. Nem lehet egy gyermekünk talán. Vagy ha van is, az mindig csak bánatot, gondot okoz. Talán szűkös anyagi körülmények között kell élnünk, és mindig nagyon be kellett osztanunk a pénzünket, miközben mások évente kétszer is talán, vagy háromszor is külföldre mennek pihenni. Talán a munkánkban sem tudtunk igazán sikeresek lenni. És annak a babérjait is mások aratták le, amiért mi dolgoztunk. Testvérek, ne tegyünk úgy, mintha nem lenne keserűség a szívünkben, ha van. Isten úgy is a szívünket látja. Itt a történetben is Jézus kiderül, nem csak azt látta, ami a szeme előtt volt, annál sokkal többet. Látja a szívünket. De a keserűségünket neki öntsük ki, ő előtte. És ne az öklét rázva mondja az ember azt, hogy milyen Isten az, aki megengedte. Megengedte, hogy ennyiféle betegség érjen engem, vagy megengedte, hogy ilyen és ilyen körülmények között éljek. Hanem kulcsoljuk össze a kezünket imára, és imádságban mondjuk el Istennek, hogy mi fáj nekünk. És hogyha kijöntjük így a szívünket, a keserűségünket Isten előtt imádságban, akkor megtapasztaljuk, hogy felszabadul a hely a szívünkben, és ő fogadni oda örömöt, békességet, hálát. Mert miután már nem magában pöfög az ember, hanem imádság lesz ebből, akkor egyszerre világossá válik, hogy lehet, hogy ez és ez nincsen nekem, de mennyi mindenem van. Milyen sok mindennel meggazdagított engem az élő Isten. És valóban nagyon sok okom van arra, hogy örüljek, hogy hálás legyek. Még másnak is adhatok mindabból, amim van. Csak eddig egyszerűen nem vettem észre, mi mindent kaptam. Azért is fontos, hogy a keserűségünket az Úristen elé vigyük imádságban, Mert ahol sok keserűség van a szívben, ott bármikor fellobbanhat a haragnak a lángja, és a harag pedig mindig elválaszt egymástól. A harag mindig szembeállít minket egymással. A harag olyan, mint egy sötét szemüveg, amivel az ember mindig talál hibát a másikban. Ezzel a szemüveggel nézve mindig tudja igazolni a maga külön voltát, és azt is, hogy neki van igaza, amikor haragszik. És ez a sötét szemüveg egyszerűen nem engedi észrevenni azt a sok jót és sok szépet, aminek örülhetne. Mi van a szívünkben? Elmehetünk innen, minden haragtól, keserűségtől megszabadulva. Ha pedig valaki nem ítéli el a saját szívében a haragot, nem teszi le Isten elé, nem akar szabadulni attól, akkor állandósul benne az a harag, mert tulajdonsága a haragnak az, hogy konzerválódik, és akkor megkeményedik a szív. És aki úgy gondolja, hogy nincs szüksége a kegyelemre, aki megkeményedik a maga igazában, az kizárja magát az Atyával való közösségből. Az ő maga teszi Isten számára lehetetlenné az, hogy áldásaival meggazdagíthassa az életét. Vajon mit lát Jézus itt, a mi templomunkban? És milyen indulatot talál bennünk? Ezzel kapcsolatban úgy érzékeltem, gyülekezeti életünk egy ideje már igencsak aktuális ügyéről is beszélnünk kell, ez pedig az épületünkben folyó átalakító munka. Ezt a munkát volt már róla szó, de hadd mondjam el. Mégis, hogy azért kezdtük el, hogy valamennyire legalábbis lépést tudjunk tartani a közösségünk mindennapi élete során felmerült igényekkel. Hiszen, hála Istennek, gyülekezetünk egy része, testvérek nagyobb része a vasárnapi istentiszteletek mellett szeretett vendégségeinken is, hétköznapi alkalmainkon is, tehát egyéb alkalmainkon is részt vesz. És ez azt jelenti, hogy bizony vannak olyanok a testvérek között, akik itt, ebben az épületben, egy húzamban egyszerre több órát is eltöltenek. És milyen jó, hogy vannak testvérek, akik tényleg otthonuknak, lelki otthonuknak érzik ezt az épületet. És mint ahogy minden otthonban, ugye szükség van, nem csak egy olyan helyiségre, ahol aludni lehet, vagy ahol beszélgetni lehet, hanem szükség van konyhára is, meg szükség van mellékhelyiségekre is, úgy itt ebben az épületben is szükség van, hogy a nyugdíjas testvérek, amikor itt vannak szerdánként 9 órától 12 óráig, hogy a fiatalok, akik péntek esténként több órát töltenek itt, azok meg tudjanak főzni egy teját, vagy meg tudják kenni a kenyeret margarinnal vagy sírral, és hogy el tudjanak mosogatni. Mindehhez szükség van gyülekezeti konyhára, szükség van gyülekezeti mellékhelyiségekre. És eddig is próbáltuk valahogy biztosítani ezt, de az adott, az eddig meglévő körülmények között ezt nem igazán sikerült, legalábbis teljes mértékben. Ezért kezdtük hát el az alapsorban azokat a munkákat, amelyek most folyamatban vannak. És tudom azt is, hogy a munkák megkezdése óta sok testvérben felerősödött az új templom iránti vágy. Érthető, hogy szeretnénk nagyobb, szellősebb, igazi templomot. Annak idején az Ószövetségben olvashatjuk, Sámuel második könyvében, hogy Dávid király is azt mondta, akkor, amikor már Jeruzsálemben lakott, palotában, Nátán prófétának, nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Vagyis úgy érezte, hogy nem méltó az a hely. És ezért arra gondolt, hogy templomot épít. Templomot szeretett volna építeni, Isten azonban másképp döntött. Maga Dávid ezt így fogalmazta meg fiának, Salamonnak: Fiam, én magam szándékoztam házat építeni Istenem az Úr nevének tiszteletére, de az Úr igéje így szólt hozzám: sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél, nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki előttem a földre. Ez a példa arra figyelmeztet bennünket, hogy vigyük ezt a vágyunkat is Isten elé. Hogy mi az ő akarata, hogy mit gondol ő, annál is inkább, hiszen miközben mit álmodoztunk arról, hogy milyen jó lenne új templom, szép templom, igazi templom. Volt közöttünk egy olyan testvér, aki nem csak álmodozott, hanem aztán elkezdett terveket készíteni, egy olyan testvér, akinek ez a hivatása. És ő abból indult ki, amink már van. Hogyan lehetne ezt bővíteni, átalakítani, igazi templommá tenni? És azért így gondolkozott, mert számításokat is végzett, hiszen ez is hozzátartozik az ilyen jellegű munkához, és ezeknek a számításoknak az eredménye azt mutatta, hogy ugyan a meglévőnek az átalakítása, tehát ennek, amiben most itt vagyunk, ennek a bővítése is sokba kerül, de még mindig jóval kevesebbe, mint hogyha egy teljesen új épületet készítünk el. Van hát választási lehetőség is. Ezért is olyan fontos az, hogy Istent kérdezzük. És most hadd kérjem a testvéreket erre, hogy hordozzuk imádságban is együtt ezt. Hogy megláthassuk Istenünknek mi az akarata. Ő mit gondol gyülekezetünk jövőjéről? Ő mit gondol erről a kérdésről? Figyeljünk együtt a mi Urunkra. A templomtisztítás története, az alapigénk feltette és felteszi ezt a kérdést, és felteszi most ezzel az üggyel kapcsolatban is, hogy milyen indulat van bennünk. Miért szeretnénk mi templomot? Miért szeretnénk mi, hogyha az a vágy van bennünk, hogy új templomot, igazi templomot, miért szeretnénk mi ezt a templomot? Biztos, hogy erre a kérdésre több mindent is fel tudunk hozni, hogy ezért, meg azért, meg amazért. De vajon mindegyik közül mi a döntő? Engedjük, testvérek, azt, hogy Isten felszínre hozhassa azt, ami ott a mélyben van, a szívünkben ezzel kapcsolatban. Talán azért szeretnénk igazi új templomot, hogy mi reformátusok is kihúzhassuk magunkat, hogy lám-lám, most már nekünk is van. Vagy talán mi még szebbet is tudunk, meg nagyobbat is tudunk építeni. Magamnak is feltettem a kérdést, hadd mondjam el hangosan is a kérdést. Hogyha irítség van bennünk, ha nagyra vágyás van bennünk, vagy ha éppen keserűség van bennünk, vádaskodás, vagy ha dicsőség vágy van bennünk, vajon megállhat Isten bennünket ebben a törekvésünkben? Vagy pedig először arra van szükség, amit Jézus Krisztus ott a jeruzsálemi templomban tett, hogy most a mi szívünkben tegye. Mit tett Jézus, amikor látta, mi van a templomban? Amikor látta, hogy mi van az emberekben, radikálisan szemléltette, hogy mire való a templom, és mire nem. Azt mondta, az én atyám házát kalmárkodás házává tettétek. Micsoda indulatokkal vagytok itt a templomban? A templomban, amely az imádságnak, a csendességnek a háza. Az egyik lelkipásztor így fogalmazott, hogy üdvház, egyház. Az a hely, ahol Istennel lehet találkozni, ahol a világ is, ha betér ide, találkozhat az élő Istennel. Az a hely, ahol valóban együtt figyelhetünk Isten akaratára, és ahol ráhangolódhatunk az ő akaratára. Az én atyám háza, mondta az Úr Jézus, imádság háza. És Jézus helyreállította ott a jeruzsálemi templomban a rendet. De hogyan? Azzal kezdtem, ugye, hogy sokan fennakadtak már ezen a korbácson. Igen, a mi emlékezetünkben csak ezért, hogy Jézus korbácsot ragadott. Lám-lám, míg a szelíd Jézus is korbácsot ragadott. De milyen korbácsot? János evangélista azt írja, hogy kötélből fonta. Mert hogy létezett valóban korbács is, csak az egy kicsit másmilyen volt. Az bőrből készült, az többágú volt, és ólomgolyókkal nehezített, tulajdonképpen harci szerszám volt. És ezt a korbácsot, ezt használták csatában, vagy ítélet végrehajtásnál. De Jézus nem ezért jött el, nem azért, hogy szétzúzzon, hogy agyonüssön, hogy elpusztítson. Ő kötelet vett. Ahol állatok vannak, nyilván kötelek is voltak. És abból van egy ostort, de az nincs ott az evangéliumban, hogy ezzel embereket ütött volna. Jézus, amikor így dorgál, amikor rendet tesz ott a templomban, vegyük észre, hogy nem elpusztítani akar, hanem megtisztítani akar. Jézus, amikor látta, hogy mi van ott a templomban, akkor tehát meg akarja tisztítani a templomot. És aztán a történet folytatásában olvastuk azt, hogy a zsidók jelt kértek tőle. Hogy mersz te ilyet tenni? Mutass nekünk valami jelet. És miről beszél Jézus Krisztus, amikor azt mondja, hogy romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem. A saját maga haláláról és feltámadásáról. Mert ez az igazi jel, az ő áldozata. És a pénzváltók asztalának azért kellett felborulnia, hogy azok helyére, oda a középpontba a kegyelem asztala kerüljön. Jézus azért űzi ki a kufár szellemet, és azért űzi ki a mindenféle hamis és gonosz indulatot, a szívünkből is, hogy helyet készítsen ott, az Isten kegyelmének. Ó, bárcsak, engednénk ezt most így itt, nagy hét elején, hogy Isten így munkálkodhasson bennünk ezen a héten. És bárcsak itt tudnánk az épületünk átalakítása, vagy templomépítés ügyét is Isten előtt hordozni, hogy engedjük, hogy először bennünket tisztítson meg. Ahogyan Pál apostol a Tituszhoz írott levélben fogalmazott, megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Jézus Krisztus ezért jött el. fogadjuk hát el tőle ezt, hogy megtisztított néppé válhassunk. Ámen. Háromszázharmincegyedik dicséretünket, már megkezdett énekünket énekeljük, ennek is a negyedik verszakát. Énekeljük imádságként, ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten, néped kegyelmes királya, vezéreld jóra egész éltünket, tégy tulajdon népeddé bennünket. Urunk, szembesülve azzal, hogy Te azt is látod, ami a szívünkben van, talán először megijedünk. Hiszen arra gondolunk, hogy mi minden húzódik meg ott. Pedig még nem is tudunk mindenről, ami a szívünk mélyén van. Köszönjük neked azonban azt, hogyha figyelünk rád, figyelünk igédre, akkor megérthetjük, hogy nem kell nekünk megijednünk. Mert szabad nekünk, így, ahogy vagyunk. Ahogyan a tékozló fiú is annak idején a Jézus Krisztus által elmondott példázatban ment szakadt ruhában, ment onnan a disznók vájúja mellől vissza az atyai házhoz, úgy jöhetünk mi is hozzád. Lehet, hogy nem szakadt ruhában, de szakadt tépet lélekkel, reményvesztetten, fájdalommal, talán sok-sok keserűséggel, de köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük neked ezt a csodálatos lehetőséget, hogy neked van hatalmad, ami lelket romboló, gonosz indulatainktól is megszabadítani bennünket. Köszönjük, hogy most is erre biztattál, hogy mint a gyermek, mint kicsi gyermek a szüleihez, mi is úgy menjünk hozzád, hogy valóban atyánknak tekintsünk, hiszen Jézus Krisztust, ha elfogadtuk Urunknak, akkor valóban gyermekeid lehetünk. És köszönjük, hogy odaborulhatunk eléd. És köszönjük, hogy neked elsírhatunk mindent. Köszönjük, hogy neked minden fájdalmunkat, keserűségünket elmondhatunk. Kérünk is, Urunk, hogy segíts nekünk ebben, hogy ne hordozzuk magunkban a mi bánatunkat, fájdalmainkat, talán azt a sok-sok szemrehányást vagy vádaskodást, ami már összegyűlt bennünk a körülöttünk lévők iránt. Hogy ezeket ne hordozzuk, vigyük tovább, hanem hadd tudjuk valóban, merjük ezeket elmondani neked. Kérünk ehhez erőt, és adj nekünk bátorságot, Urunk. Köszönjük neked, hogy így szabaddá válhat a szívünk a te békességed számára, a tőled való öröm, a hála számára. És köszönjük, hogy így egészen mássá válhat a gondolkozásunk, az érzésvilágunk, az egész életünk, a magatartásunk, hiszen így egymáshoz is egészen másképpen közeledhetünk. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne hagyjuk megkeményedni a szívünket, hanem hadd lehessünk mi veled olyan személyes kapcsolatban, mely személyes kapcsolatra az jellemző, hogy tényleg beszélgetünk újra és újra, odafordulunk hozzád, és meghallgatunk téged is. Hogy hadd vehessük ezt is nagyon komolyan, hogy ne csak mi mondjuk el, ami bennünk van, hanem arra is figyeljünk, hogy te mit akarsz válaszolni, te mit akarsz mondani nekünk. És köszönjük, hogyha ilyen párbeszédben vagyunk veled, és hogyha ennek a folyamatossága jellemzi az életünket, akkor egészen más minőségűvé válik az életünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztust adtad nekünk, hiszen általa lehetséges ez. Így imádkozunk hozzád, Urunk, egész gyülekezetünkért, közösségünkért, magunkért, és így imádkozunk hozzád az építkezésért, az itt folyó munkákért, a terveinkért, és visszük, Urunk, eléd, hogy akaratodat fölismerhessük, hogy vezethess bennünket, hogy ne a saját gondolataink szerint tegyünk semmit, hanem rád figyelve. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindnyájunk számára fontos lehessen ez, és otthoni csendességeinkben is így tudjuk imádságban hordozni, és imádságunkban gondolni erre is. Kérünk téged, Urunk, hogy légy a betegjeinkkel, az egyedül lévőkkel. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért is. Adj a sebeikre te gyógyírt, és segítsd őket is, hogy ők is így hozzád tudjanak fordulni, és téged hívjanak segítségül a nyomorúság idején, hogy ők is megtapasztalhassák szabadításodat. Imádkozunk, Urunk, nagy hét alkalmaiért, az ünnepre való készülődésünkért. Segíts, hogy akarjunk időt szakítani arra, hogy megállunk, elcsendesedünk előtted, legalább most ezekben a napokban. Könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük, és elfogadhassuk, amit Jézus Krisztus áldozata számunkra jelent. Áld meg, így kérünk, nagy péntek ünnepét, húsvétot. Áld meg itt a gyülekezetben is, és áld meg otthon a családjainkban is, kegyelmedből. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívjuk a testvéreket nagy hét alkalmaira, az ünnepi istentiszteleteinkre is. Készülve az ünnepre, holnap estétől kezdve minden este 6 órától istentiszteletet tartunk. tehát hétfőtől kezdve egészen csütörtökig, minden este 6 órai kezdett el istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Nagypénteken délelőtt 10 órakor is lesz istentisztelet, szintén itt a templomunkban. Este 6 órakor ugyancsak istentiszteletet tartunk itt. És az esti istentiszteletünk után, tehát körülbelül 7:30 órai kezdettel megnézhetjük itt a templomunkban a Passió című filmet. Tehát azt a filmet, amely Jézus Krisztus szenvedés történetét tárja elénk. Húsvét első és második napján szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Ezeken az alkalmakon kívül a szokott alkalmak közül csak a holnap esti felnőtt konfirmációt tartsuk meg, mivel ezt már megbeszéltük az erre az alkalomra járókkal, tehát holnap este 7 órától a felnőtt konfirmációs alkalmat megtartjuk. Hirdetem azt is, hogy ma délután 4 órai kezdettel itt a templomunkban imaórát tartunk, szeretettel hívunk erre is minden kedves testvért. Tehát délután 4 órakor kezdődik az imaóránk. Ahogyan ezt már sokan tudják, az elmúlt hétvégét gyülekezetünkből 25-en a testvérgyülekezetünkben Erdélyben tölthettük, illetve közben kiderült, hogy kicsit változott a helyzet, hiszen a mi testvérgyülekezetünk az a Süpői református gyülekezet, csak hogy az eltelt időszakban ez a gyülekezet leány egyházközségé vált, mert oly kevesen vannak a faluban, összesen 128-an élnek a faluban. Olyan kevesen vannak, hogy már nem tudják fönntartani így magukat, és így módon a szomszédos gyülekezethez kapcsolták őket, tehát a farcádi református egyházközségnek a leány egyházközségévé váltak. Ebből következően mi már nem Sükön voltunk istentiszteleten egy héttel ezelőtt, hanem a farcádi református templomban ünnepelhettünk együtt az ottani testvérekkel, de a nagytisztelt úr elmondta, hogy Süpőről is jöttek azért át néhányan az ottani testvérek közül erre az istentiszteletre. Hálát adunk Istennek azért, hogy megőrzött bennünket, és épségben visszajöhettünk, és hogy nem volt semmi baj. És hozzuk az ottani testvéreknek a köszöntését, üdvözletét, nagyon sok szeretettel gondolnak az itteni gyülekezetre. Tervezzük azt, és már most hirdetem, hogy április 3-án, ez vasárnap, délután 4 órai kezdettel tartunk egy szeretetvendégséget, amelynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy az ott készített felvételeket, akár fényképezőgéppel, de a technika segítségével mégis kivetítve, akár kamerával készültek ezek, megtekinthessük. Tehát tulajdonképpen egy kis ízelítőt szeretnénk adni azoknak, akik nem jöhettek velünk abból, hogy mit is élhettünk mi ott át. Tehát április 3-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel lesz ez a szeretett vendégségünk. Várjuk a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti csendeshetünkre is. Július 4-től 10-ig tart most ez a gyülekezeti hetünk, és a helyszín az a Börzsöny északnyugati szélén fekvő Kemence községben a Kőrózsa nevezetű panzió. Jelentkezni lehet Varga András presbiter testvérünknél. Hirdetem azt is, hogy a Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus előadás sorozatának a következő alkalma az április 6-án lesz, este 7 órai kezdettel. A technika csapdája, ez a témája ennek az előadásnak. Könnyebben élünk, vagy kiszolgáltatottabbak lettünk. Április 6-án este 7 órai kezdettel hangzik el tehát ez az előadás. Szeretettel várunk mindenkit. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Varga Ferencnyi Mészáros Margit testvérünktől búcsúztunk el, aki 1917. december 29-én Litéren született, és ezesztendő március 7-én Budapesten hunyt el. Kívánunk a gyászoló család tagjainak Istentől vigasztalást, békességet és erőt. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az adakozással kapcsolatban hirdetem azt, hogy a Biblia vasárnapi perselypénzünk összeg az 31.530 forint lett. Ezt azért említem külön, mert akkor hirdettem, hogy ugye azt, tehát a március 6-i perselypénzünket azt erre a célra küldtük el, és erre a célra kérte a központi egyház, hogy ezekből az összegekből, adományokból is, ezeket felhasználva is, bibliákat és minél több bibliát tudjanak eljuttatni az embereknek, tehát a biblia nyomtatásához, kiadásához segítettük hozzá az ezzel foglalkozókat. Köszönjük szépen az adományokat! Most pedig a 398. dicséretünket keressük meg. 398. énekünket énekeljük el. Mind az 5 verszakával, az 5-et majd fennállva. 398. énekünk így kezdődik. Új lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.